Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc van, június 16-a, üdvözlöm Önöket! A mai adás első felében dr. Schwab Richard gasztroenterológussal, a Mind Klinika intézmény vezetőjével beszélgettünk a táplálás terápiáról, arról, hogy kiknek ajánlott és milyen terápiák állnak rendelkezésre. A műsor második felében az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgató helyettesével dr. Nagy Sándorral beszélgettünk, annak apropóján, hogy június 14-e volt a Véradók Világnapja. Beszélünk tévhitekről, véradás és véradás közti különbségről, illetve arról, hogy miért is szükséges vért adnunk. Már is kezdünk.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Az vagy, amit megeszel, vagyis megalakult Budapesten az első nutricia táplálás terápiás centrum, a Mind Klinikán, akivel erről beszélgettek az intézet vezetője, dr. Schwab Richard gasztroenterológus. Üdvözlöm!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Kezdjük ott, hogy kik szorulnak táplálás terápiára.
Amikor táplálás terápiáról beszélünk, mindenki arra gondol, hogy hú, itt valami súlyos betegség, nagyon speciális terápiájáról vagy kezeléséről van szó. Nem, egy teljes paradigmaváltás előszobájában vagyunk. Úgy gondolom, hogy Magyarországon az, hogy megalakult az első ilyen típusú központ, az jól jelzi, hogy végre megérkezett a 21. század. Miről is beszélünk? Tehát kinek van erre szüksége? Akinek túlsúlya van, akinek magas vérnyomása van, akinek hasmenése van, akinek allergiás betegségei vannak, akinek daganatos betegsége van. Tehát, hogyha őszinték leszünk, szerintem a felnőtt lakosság 50%-a. Hogy miért kell ezt tulajdonképpen így összefoglalni, hogy táplálásterápiás centrum, és ennek mi a jelentősége, mert ennek alárendelve szeretnénk működni. Ami azt jelenti, hogy az életmódunkkal és a táplálkozásunkkal összefüggő betegségeket életmóddal és táplálkozással szeretnénk gyógyítani. És ez azért nagyon érdekes, mert ez most már nem a természetgyógyászat és nem az alternatív medicinának a fellegváraiban történik így, hanem nemzetközi amerikai példák mentén egy csúcs technológiákat használó budapesti prémium intézményben is, ahol egyébként nagy multinacionális cégek működnek együtt, nemzetközi tapasztalatokat szerzett orvosokkal, ezekről publikálunk, stb. És hogy ez mégis jobban, még jobban megfoghatóvá váljon, egy átlag budapesti klinikán, most itt értem a magán vagy az állami intézményeket is, mint 5-6-8-10 orvosa van egy-két dietetikus. Uh-huh. És alapvetően egy csomó olyan betegségről tudunk, amiről tényleg köztudomású, mint a diabétes, vagy a diabétes hajlam elhízás, vérzsír problémák, szív- és érrendszeri betegségek, amikor mindenki pontosan tudja, hogy az életmóddal összefüggésben alakult ez ki, hiszen hogyha mindig sportoltunk volna, egyszerűen táplálkoztunk volna, nem ittunk volna alkoholt, nem dohányoztunk volna, akkor ez mind nem alakult volna ki. És mégis, amikor kialakul mondjuk a magas vérnyomás, a primér megközelítés az, hogy kezeljük a magas vérnyomást, mi orvosok, bejön a beteg, felírjuk a gyógyszereket, kivizsgáljuk, kockázatokat elemzünk, és utána elküldjük egy dietetikushoz, hogy hát akkor a dietetikus is lesz. Hát
tehát tüneti kezelésre, a tüneti kezelésre koncentrálnak.
Nem, hát akkor ehhez adaptálódva akkor találja ki, hogy az illető mit diétázzon. Most ebből nyilván a hangsúlyok teljesen a feje tetejére kerülnek, és alapvetően a hangsúlyok a gyógyszerszedésen vannak, a kivizsgáláson, a kórházi környezeten ezen vannak, holott hosszú távon pontosan tudjuk már ma is, hogy életmódterápiával, fogalmazunk így, egyébként mondjuk a kettes típusú cukorbetegség is gyógyítható, vagy mondjuk egy korábban teljesen visszafordíthatatlannak tűnt magas vérnyomás is meggyógyul.
Akkor most hadd tegyek fel,
egy mondatot még hadd mondjak, hogy ezt megfordítjuk. Tehát mi lenne akkor, hogyha 8 dietetikusra jutna egy orvos? És ha először a beteg nem is az orvosokkal találkozna, hanem dietetikusokkal, és a dietetikusok a mai kor igényeinek megfelelően a bélflóra, a mikrobiom, a velünk élő baktérium közösség felmérését is elvégzik, és ezzel együtt egy táplálás terápiás, vagy hogy úgy mondjam, a későbbi életmódváltást célzó, nagyon részletes felmérést és egy erre vonatkozó tervet adnak a páciensnek. Egyébként nyilván ezzel összefüggnek bizonyos vizsgálatok is, és utána kerül úgy egy orvoshoz a páciens, hogy ezt az egész tervet segítse az orvos egy átmeneti gyógyszeres kezeléssel. Hiszen a beteg nyilvánvalóan egy gyógyszeres kezelésre szorul, most nyilván nem a sürgősségi akut vérnyomás kiugrás krízisről beszélünk, hanem arról, hogy hogyan lehet hosszú távon sikeresen gyógyítani, és azt mondjuk, hogy ez körülbelül egy egyéves út lesz, és ebben igen kell két-háromszor orvossal is találkozni, de sokkal többször kell dietetikusokkal, táplálásterápiás szakemberekkel, akár személyedzőkkel, vagy életmódtanácsadókkal találkozni, és ötvöznünk kell igenis ezt a két tudást, és azt gondolom, hogy nekünk orvosoknak is szembe kell azzal néznünk, hogy a tüneti gyógyszeres kezelés hosszú távon nem érdekel a pácienseknek. Uh-huh.
Ez egyébként egyre elterjedtebb szemlélet. Ha jól értem, akkor ez a holisztikus szemléletnek is a része. De még egy pillanatra hadd forduljak vissza, hogy én is akkor a hátulról...
Én egy dolgot, bocsánat, hadd szóljak közben.
Igen?
Ez a holisztikus, ez a nyugati típus orvos lesz szempontjából egy rendkívül rosszul hangzó szó.
Mert?
Én inkább okinak mondanám.
Minek?
Hát mert oki. Hát az ok megszüntetése. Tehát a holisztikus az azt jelenti, hogy nézzük a csillagok állását, és a Mars és a Jupiter együttállásával együtt választjuk meg éjfélkor azt a vizet, amit ilyenkor ráolvasással átadunk a pácienseknek.
Na, jól van, ezért azt nem mondja, hogy nem értenek mindenben egyet.
Szerintem nagyon sokaknál ez a holisztikus kiveri a biztosítékot. Én azt gondolom, hogy ebben teljesen igaza van. Holisztikusnak egyébként ez holisztikus, de sokkal precízebben le lehet írni, nem tüneti, hanem oki.
Na jó, de a holisztikus többen ismerik.
Akinek konkrétan magas a vérnyomása, és ezt tünetileg lecsökkentjük, hogy alacsonyabb legyen, vagy megtaláljuk a vérnyomás emelkedés okát, amit korábban ismeretlennek tekintettünk, és most egyébként a bélflóra vizsgálatával és a mikrobiom kutatás utolsó 10 éve pontosan leír, hogy ennek milyen gyulladásos háttere van az érfalakban, és ezt a gyulladást kell az életmód megváltoztatásával megszüntetni.
Szerintem egyébként egyről beszélnek, tehát biztos, hogy nem vesznének mindenben össze azokkal, akik a holisztikusat vallják, meg akik az oki gyógyítást vallják. Én szerintem sok a keresztmetszet, de ez lehet, hogy ő jobban tudja.
Én csak a nomenklatúrában, miután a holisztikusan nem pontosan definiáljuk azt, hogy miről beszélünk, amikor pedig egy betegség okáról beszélünk, most mondok egy nagyon vad példát, előtt 100 évvel, a szifilisz gyógyítással kapcsolatban tankönyveket töltöttek meg, hogy milyen bonyolult és gyönyörű korszövetlenül leírása van, a betegségnek milyen stádiumai vannak, de tényleg a pszichiátriától, a neurológiáig, stb. Aztán rájöttek, hogy egy spiroét a kórokozó okozza, és utána meg lett rá az antibiotikum, és az egésznek semmi értelme, kiírtjuk a spiroétát, megszűnik a szifilisz. Tehát ilyen egyszerű. Tehát nem kell ebbe belelátni ilyen hihetetlen bonyolult dolgokat. Itt is erről van szó, hogy a holisztikus annyiban holisztikus, hogy nem gyógyszerfókuszú, hanem egy szélesebb, tágabb horizontot néző. Ezzel nyilván teljesen egyetértünk, csak azt gondolom, hogy pontosan definiáljuk azt, hogy ebben az esetben a tágabb az a betegség okát jelenti.
Na jó, akkor egy picit én is visszafele mennék, vagy nem visszamennék, hanem hátulról, vagy megfordítanám ezt a problémakört. Ugye azt mondta, hogy nagyon sokan a társadalom 50%-a rosszul táplálkozik, rossz életmódot folytat. Mi történne akkor, hogyha jól tanulnánk meg táplálkozni már az elején, és ugye nem lenne, tehát akkor, vagy magyarul akkor nem lenne szükség táplálásterápiára, igaz? Tehát, hogyha ezt mindenki megtanulná. Ez az egyik kérdés, gondolom erre igen a válasz.
Hát annyiban pontosítanék, hogy nem 50%-unk táplálkozik rosszul, hanem sokkal több.
Ja igen, de akkor annyira...
50% a felnőtt lakosság közvetlenül táplálásterápiával gyógyítható betegségének az aránya.
Oké, ha megtanult.
Most mondok egy példát, a Parkinson és az Alzheimer még nem tudjuk pontosan, hogy táplálásterápiával hogy gyógyítható, de biztos, hogy annak az oka. Érti? Tehát attól következik be, csak amikor már bekövetkezett, akkor az a baj utólag már nagyon nehéz visszafordítani.
A Parkinson kor?
Abszolút, igen. Kimutatták egy bizonyos baktériumnak a kóros baktérium, alfa-szinnukleinnek.
Tehát bakteriális betegségből ered a Parkinson kor?
Ez egy bakteriális betegség, ami a bélből indul, egész pontosan tudjuk, hogy a bélből indul, és a Kelgen-Marra kórhoz hasonlóan a bolygóidegen, a 10-es agyidegen keresztül jut be az idegrendszerbe, és az a baj, amikor már bejutott a mai tudásunk szerint, az már nem visszafordítható, de ez okozza, ez indítja el.
Na jó, hát
egy
akkor...
Óriási forradalomról beszélünk, tehát ez tényleg az utolsó 10 év, amit a baktérium és az emberi szervezet kölcsönhatásáról megtudtunk, vagy szóval, amit leírtak, az teljes értékben megváltoztatja a gyógyítással kapcsolatos elképzeléseket.
Hmm. Na jó, akkor viszont nem mondtam
akkor... Hát akkor nem is beszélve.
Nem mondtam akkor a hülyeség. Oké, okay, amikor azzal kezdtem ezt a mai beszélgetést, hogy az vagy, amit megeszel. És egyébként ez most zárójeles gondolatot nyitok csak egy pillanatra. Ezek után, amikor befejeztük ezt a beszélgetést, nem tud kitérni az erről, hogy ne jöjjön be személyesen is ezekről a dolgokról beszélgetni. Jó, zárója bezárva.
A legboldogabban.
Zárója bezárva. Menjünk vissza egy picit, tehát amennyire hamar megtanuljuk a rosszul táplálkozást, meg a rossz táplálkozási ritmust, mennyi az esélye annak, hogy egyébként, ha jól megtanuljuk, akkor ilyen problémák nem alakulnak ki. Egyébként miért tanuljuk meg rosszul? Kezdjük inkább itt. Tehát miért tanuljuk meg rosszul az életmód folytatását, a táplálkozást? Miért a rossz példa marad meg? Azt mondta, hogy több mint a magyar társadalom 50%-a táplálkozik helytelenül. Ez miért alakul ki? Az igények nem alakulnak ki, vagy rosszul, rossz az edukáció? Tehát egy picit menjünk vissza, hogyha már az oki orvoslásról beszélünk, hogy akkor tényleg mikor érhetnénk azt az állapotot el, hogy erre a táplálás terápiára nincs szükség?
Hát ez a nagyüzemi mezőgazdaság elterjedésével azonos idejű, tehát amikor az a koncepció kialakult, hogy a mennyiségi étkezés számít. És hogyha teljesen őszinték vagyunk, a bolygó kétséges, hogy el tud-e tartani 8 milliárd embert egészséges módon. Tehát az, amikor ilyen monokultúrás nagy gazdaságokban zajlik a növénytermesztés, illetve ehhez kapcsolódóan az állattenyésztés, ma már lehet tudni, hogy ahogy a bolygónak a biodiverzitása csökken, úgy csökken az egyes élőlényeknek, tehát ezeknek a növényeknek is és a nagyüzemi módon tartott állatoknak a biodiverzitása, ami azt jelenti, hogy a belül az ő bennük élő baktérium sokasságnak a sokfélesége is lecsökken, ami összességében az ő egészségüket is kritikusan érinti, de aki mi megesszük őket, ugye, a mi bélflóránkat sem tudja táplálni egy olyan kukorica, amit egy olyan földben termeltek, ami az elmúlt 30 évben csak nitrogén kapott utánpótlásként.
És akkor mi a megoldás?
Hát vissza kell térnünk, és ugye a táplálás terápia most ugye így próbálunk gyorsan kármenteni, olyan ásványanyagokat kell visszajuttatni a bélbe, ami egyébként a paradicsomokból már hiányzik. Hát jobb minőségű paradicsomot kell előállítani, minőségi kritériumokat kell állítani arra, hogy valójában az egészséges paradicsomnak, vagy az egészséges paprikának, vagy az egészséges őszi baracnak a mikroelem és nyomelem legalább a mikroelem és nyomelem összetétele az milyen. És nyilván például a növényvédelem abból a szempontból problémás mai tudásunk szerint, hogy és a biogazdálkodásnak az előnye nem az, hogy egyébként a növényvédőszerek bejutnának közvetlenül a szervezetünkbe, és ezt károsítaná, ez egy nagyon mechanisztikus elképzelés volt, hanem ugye kiszóljuk a növényekre ezeket a vegyszereket, ez bejut a földbe, és a földben a baktériumoknak a diverzitását csökkenti. És ezáltal a föld baktérium sokasága csökken, a növények gyökereihez asszociált baktériumoknak a fajgazdagsága, sokfélessége drasztikusan lecsökken, és ennek megfelelően a növény nem tudja fölszívni azokat a tápanyagokat a talajból, amit egyébként föl tudna, és közben ugye a monokultúrás, még 2-3-4 növény általi váltógazdaságban egyszerűen kimerülnek a földek. Tehát most 50-60 évvel az ipari forradalom, mezőgazdaság ipari forradalom után ez egy világjelenség. Uh-huh. És ennek megfelelően egyszerűen, ugye ezeket mi megesszük, és akkor mi bélflóránk sem kapja már meg ezeket a nyomák, tehát visszaadja a föld azt a pofont, amit adtunk nekik vegyszerekkel. Uh-huh. Ami egy sajnos nagyon, nagyon logikus gondolat.
Logikus és sorszerű. De hogyha már a kármentésről beszélünk, akkor meséljen egy picit arról, hogy milyen típusú terápiák léteznek, és ugye kiknek, az ugye azt hiszem, hogy elhangzott az elején, hogy daganatos betegséggel szenvedőknek, vérnyomás problémákban szenvedőknek, szóval, hogy ez eléggé sokrétű, és sokan vannak sajnos ilyenek, de kinek igen. Milyen terápia javasolt?
Hát ugye ezt személyre szabottan kell tényleg felállítani, és pont ezért ez egy sokkal, hogy mondjam, aprólékosabb bíbelődést jelent, mint amit egy orvosi 20 percben, ideális 20-30 percben föl lehetne állítani. Tehát mi tényleg ezt megfordítottuk, és sokkal több időt töltenek, hogy mondjam, döntés előkészítéssel a páciensek, és az a döntés előkészítés zajlik, és sokkal pontosabb kortörténeti, étrendi, életmód felméréssel ugye a kollégáink révén, és akkor utána történnek meg bizonyos vizsgálatok, ami elengedhetetlen. Ezek konvencionális orvosi vizsgálatok, a hasi ultrahangtól mit tudom én, a mikrobiom felmérésig, tehát a bélflóra feltérképezéséig, és ezt követően jön egy orvosi döntéshozás, hogy akkor pontosan hogy menjen ez az egy éves, általában 3 hónaptól 1 évig tartó program, amíg tényleg helyre tudjuk állítani a megborult egyensúlyt, és akkor tulajdonképpen a célunk mindenképpen az, hogy nem gyógyszerekkel akarjuk ezt beállítani, nem azt tekintjük sikernek, hogy mondjuk valakinek lement a vérnyomása, és közben szedt 3 gyógyszert, vagy mondjuk a cukorbetegségét inzulinnal és valamilyen gyógyszerrel stabilizálni tudtuk, hanem átmenetileg nyilván megkapja ezeket vagy hasonló gyógyszereket, azzal a célzattal, hogy 1 év múlva gyógyszermentes legyen, vagy a lehető legkevesebb gyógyszer elég legyen.
És akkor...
közben azokat az egyébként nemzetközileg validált és fontos paramétereket végig tudjuk követni, ami egyébként az ő relatív kockázatát minimalizálni tudja. Tehát pontosan rá tudjunk arra látni, hogy közben nehogy becsusszon bármi akut nem várt szövődmény, tehát fogni tudjuk a páciens kezét.
Oké, tehát kúraszerűen elvégzik a feladatot, mondjuk, hogy 1 év alatt visszaáll a bélflóra, és a, nem tudom, a táplálkozás kialakul, vagy a helyes táplálkozás kialakul.
És helyreáll a diabétesz, és elmúlik a magas vérnyomás.
Oké, tehát ez mondjuk egy happy end. És utána mi van? Tehát utána mit javasol, hogy mostantól itt meg itt vásároljon? Tehát menjen a piacra, őstermelőhöz, vagy utána mi
a... Igen, így van. Az elsődleges, legfontosabb az az, hogy menjen a piacra, de pont ezért fontos az 1 év, és legalább 8-10 találkozás közben a szakemberekkel, ebben mondom 2-3 orvosi találkozás van csak, hogy ezek a mintázatok rögzüljenek, és tudjon ebben segítséget. Tulajdonképpen az a célunk, hogy visszaadjuk a gyeplőt, ezt a képzeletbeli gyeplőt az illető saját egészségének a kézben tartására, és utána mindenki eldöntheti egyébként, hogy ezt mennyire szorosan fogja, mennyi kockázatot szeretne, hogy mondjam, kumulálni, de azért az a tapasztalat, hogy aki ezt egyszer megtapasztalja, és rájön arra, hogy 50 évesen is lehet ébredés nélkül végigaludni az éjszakát, nem kell fáradtan ébredni, és nem tudom én, 5-ször visszanyomni a vekkert, hanem van olyan verzió is, hogy pihenten, energikusan ébred reggel, úgyhogy nem fáj semmilyen, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy elég magas a sikerráta. Hogyha ezt kontextusban helyezzük, akkor elég magas a sikerráta, és még egyszer az validálja ezt az egész koncepciót, hogy nagy multinacionális cégek, gyógyszercégek és táplálásterápiában tényleg ilyen aranykategóriás nagy multicégek is mellénk álltak ebben, mert látszik, hogy ez a trend, és rengeteg ilyen nemzetközi publikáció van, tehát itt nem kézrátétellel és tenyérjóslás.
Ez nagyon beragadt, látom, mert holisztikusban ez nagyon beragadt önnek. Bocsánat, hogy behoztam.
Én csak nagyon szeretném azt markánsan elkülöníteni, hogy egyébként nagyon sok mindenben hozzá kell tenni, nagyon sok mindenben, és ezt szembe kell nézni, hogy a természetgyógyászoknak igaza volt 20 évvel ezelőtt. Csak most mi nem természetgyógyászokká váltunk, hanem ez a két dolog összefésülhetővé vált azáltal, hogy a nyugati típusú orvoslásnak a paramétereivel ez az egész dolog leírhatóvá vált. Tehát addig, amíg nem tudunk valamit, hogy úgy mondjam, mi kutatásban is érintett orvosok leírni, addig azt tudjuk rámondani, hogy nem értjük. Tehát 20 évvel ezelőtt, amikor azt mondták, hogy ilyen és ilyen gyógyvíz fogyasztása így és így hat a vérnyomásra, akkor azt mondtuk, hogy ez hülyeség. Hát semmi köze a gyógyvíznek a vérnyomáshoz. Holott lehetett tudni, hogy vannak 50 éves ivókúrák még. Ilyen és ilyen gyógynövények fogyasztása az nem tudom mennyire csodálatos, amit a erdőkben gyűjtenek. Hát a mai tudásunk szerint ennek legalább az 50%, hogy abból származik, hogy ott még nem, az nem kapott vegyszert, és egyszerűen a nyomelem diverzitást tudták ezzel helyreállítani, és egyébként ebből származóan most már visszakövetkeztetően egy csomó ilyen nagyon profi készítmény van elérhető kereskedelmi forgalomban is, és ebből a szempontból csak ugye a csoportokat soroljuk, vannak az úgynevezett prebiotikumok, ami a velünk élő baktériumok egészségét szolgáló speciális, hívjuk így, hogy speciális tápszerek, vannak a probiotikumok, kifejezetten baktériumokat adunk be. Itt nagyon szeretném ezt elmondani, hogy itt is elmondani, hogy a mai tudásunk szerint ezek a probiotikumok nem tudják helyreállítani, ez nagyon fontos, nem tudják helyreállítani az elveszett fajgazdagságot. Tehát nem a 9, 18, 25, 35. típusú baktériumot kell keresni, hogy minél többféle baktérium legyen az adott készítményben, hanem azt várjuk tőle, hogy például a bélfal integritását, tehát áteresztő képességét állítsa helyre.
Tehát megállítja a romlást, igazából, ha jól értem.
Egy konkrét, mint egy desszantos, úgy kell elképzelni, mint egy desszantos katonát, akit ledobunk, és rendkívül mostanában a körülmények között egy adott feladatot el tud végezni. Az egy adott feladat az lehet egy hormonnak a termelés, amivel helyre lehet állítani egy figyelemzavart, lehet, mondom még egyszer, a bélfal áteresztő képességének a behegesztése, úgy tetszik, hogy ne legyen áteresztő a bélfal. Tehát tudjuk, hogy ott kóros baktériumok vannak, aminek a törmelékei, hogyha átjutnak, akkor gyulladást képeznek, ezért olyan desszantos batikat küldünk le, akik rendkívül mostanában a körülmények között is meg tudnak tapadni, és ezt a védőnyákot újra termelik. És ezáltal nem eresztővé válik a bél, és megvédjük a gyulladástól a pácienst. És akkor ehhez jönnek még az egyéb kalória szempontból fontos, kalóriabevitel szempontból fontos összetevők, tehát a rostbevitel, kalóriabevitel, fehérjebevitel, nagyon sok esetben a hipoallergén fehérjebevitel, tehát úgy kell tudnunk a bélfalat táplálni, tudni kell, hogy 80%-ban a bélfalat alkotó hámsejtek, azok nem a véráramból kapják a tápanyagot, hanem konkrétan a bélből. Tehát ebből a szempontból, hogyha az első lépés, hogy tulajdonképpen virtuálisan kevés, nagyon kis mennyiségű táplálék is bőven elég ahhoz, hogy egyébként magát a bélfalat helyreállítsuk.
Sajnos lejárt az időnk, de folytassuk akkor személyesen, majd akkor nem sokára megállapodunk abban, hogy mikor, mert az elején, a beszélgetésünk elején felvetett témája az, hogy az Alzheimer és a Parkinson-kor összefügg a táplálkozásra, az kifejezetten érdekes téma. Úgyhogy dr. Svabriár, nagyon köszönöm, hogy itt volt ma velünk.
Én is köszönöm a figyelmet hallgatóknak.
Hölgyeim és uraim, itt folytatjuk az egészségkódot.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.